Mi van, ha a menny nem is létezik? Egyáltalán jogos ez a kérdés, hogy a menny talán nem is létezik? Persze, hogy jogos. Nincsen semmi baj azzal, hogyha az ember feteszi ezt a kérdést, hogy mi van, hogyha a menny nem is létezik. Hisz, hogyha a külvilágra nézünk, akkor nagyon úgy néz ki, hogy a menny nem is létezik. A külvilágot úgy hívja Jézus, hogy külső sötétség. Azok alapján nyilván a menny nem létezik. Tehát a külső képek főképp ezekben az időkben nem azt mutatják, hogy a menny létezne. Az internetes képek azok azt mutatják, hogy a menny létezik, mert hogy az interneten az ember azt keres meg, és azt néz meg, amit éppenséggel akar. Tehát ugye ez is volt a célja elvileg ugye a bibliai ördögnek, a sátánnak, hogy mennyországot teremtsen a mennyországon kívül. És mára ez, mondjam azt, hogy teljességre jutott ez a terv, mert ennyire tökéletes az infrastruktúra soha nem volt még, mint most. Az elhitetés, a káprázat, az, amit az elbukott Ádámok, az elbukott emberek csináltak, az soha nem volt ennyire, mint most. A kérdés az, hogy mi van, hogyha a menny nem is létezik. És erre a kérdésre azt a választ kaptam tegnap a Mindenható Istentől, hogyha a menny nem is létezne, hogyha a mennyország nem is létezne, akkor is jól jártam. Tegyük fel, hogy meghalok, megszűnik minden, eltűnik minden, nincsen semmi. Akkor mi értelme volt annak a keresésnek, annak a kalandnak, amin keresztül mentem mostanig? Hát annak az volt az értelme mostanig, hogy nem unatkoztam. Mert korábban megélhettem azt, hogy az élet úgy, ahogy azt én megismerhettem, vagy ahogy azt velem megismertették, az dögunalom. Még úgy is, hogy megengedtetett nekem is, mint neked és mindenki másnak a bűn. A paráznaság mindenféle, a bűnnek mindenféle izgalmas és izgalommentes formája meg volt engedve, kipróbálhattam. És úgy is azt kellett mondjam, hogy az, amit én tapasztaltam korábban, az meglehetősen unalmas volt. És már-már attól tartottam, hogy egyé fogok válni az unalommal, a szürkeséggel, avval a monoton semmivel, amiben voltam egész életemben. És ezt úgy mondom, hangsúlyozom, ezt úgy mondom, mint akinek az élete nagyon sok emberi élethez képest igencsak színes volt. Tehát sokat utaztam, sokat kalandoztam, Amerikától egészen a Himalájáig, ugye, sok helyen megfordultam, exotikus szigeteken voltam, nyaraltam, napoztam, motoroztam, emberekkel találkoztam. Tehát azt kell mondjam, hogy emberi módon, emberi mércével is mérve az én életem igencsak színes volt, izgalmas volt. És mégis azt mondom, hogy a végére már azt éreztem, hogy az egész dögunalom. És attól kezdtem félni, hogy egyé fogok válni ezzel a dögunalommal. Attól tartottam, hogy mi lesz, hogyha hozzászokok ahhoz a dögunalomhoz, amiben voltam. Az a monoton semmihez, szürkeséghez, amit úgy neveztünk, hogy élet. Ettől kezdtem félni. És hát ekkor történt az, hogy az Úristen, persze akkor én ezt nem neveztem úgy, hogy Úristen, inkább ilyen jóisten, meg gondviselő, tehát hogy valahogy mindig volt bennem egy ilyen gyermeki hit, amit tényleg köszönök az én nagyszüleimnek és az én szüleimnek is, mert ők is valamelyest azért közvetítették felém, hogy van Isten, van egy mindenható Isten. Hogy prezentálni mennyire tudták, hát annyira, amennyire tudták, amennyire sikerült. De volt egy ilyen gyermeki hitem, hogy valahol azért csak léteznie kell valaminek és valakinek, ami sokkal több, mint amit kint láthattam ebben a világban, egészen mostanig. És így történt az, hogy kaptam látásokat, kaptam megértéseket. És persze ezt mondhatnám úgy is, hogy hát az én agyam képzelődései, az én agyam szüleményei, teljesen mindegy, hogy nevezzük. Úgy nevezzük, ahogy tudjuk. Úgy neveztem, ahogy tudtam. Kaptam képeket arról, hogy hogyan lehetne jobb a világ. Hogyan lehetne kevésbé unalmas a világ. Kaptam én ilyen képeket. És megmondom őszintén, hogy örömömet leltem azokban a képekben. Sőt, azt kell mondjam, hogy azok a képek, tegyük fel, hogy ez csupán az én képzeletem szüleménye, tehát nem az Úristen adta, nem a jóságos Isten adta ezeket a képeket, hanem csupán az én képzeletem szüleményei. Tegyük fel, mint ateisták, vagy szkeptikusok, vagy materialisták, az agyam képzelgései, az összes az agyam képzelgése volt, amit láthattam korábban. De még úgy is, emberek, még úgy is, azt kell mondjam, hogy oda jutottam egy adott pillanatban, hogy az én agyam képzelgései, amiket én elképzeltem, tehát hangsúlyozom, most abból indulunk ki, hogy nincs menny, nincs Isten és nincs menny. Oda jutottam, hogy az én agyam képzelgései, az én agyam szüleményei, az sokkal érdekesebbek voltak, mint bármi, amit én korábban megéltem testben, ebben az úgynevezett életben. Tehát oda jutottam, hogy a képzeletem felülmúlta és legyőzte érdekességben és sokszínűségben legyőzte azt, amit én korábban életnek hittem. Hát akkor sokkal jobb nekem képzelődni, mint hozzászokni ahhoz, hogy az az élet, amit prezentál számomra a világ. Így van-e? Tehát, mint gyermek, ugye hiába, hogy bűnös mocsok parázna voltam, de mégis az Úristen nem engedte meg, hogy elveszítsem a szívemben lévő gyermetegséget teljes mértékben. Nem engedte meg. És azt tapasztalom, hogy több barátomnak ugyanígy ezt nem engedte meg. Van olyan barátom, akivel többször is beszéltem, aki meg is vallja, hogy ő nem tud felnőni teljesen. Nem tud teljesen férfivá válni. Talán ez is hiányzott a feleségének, hogy nem volt olyan fenevad férfi ilyen, falubikája. Nem mindig volt benne ilyen gyermetegség. És nem akart uralkodni az ő feleségén. Tehát olyan gyermetek volt, és azt tapasztalom, hogy némelyeknek, inkább az egyeseknek mondanám, az Úristen nem engedte, hogy teljesen felnőjenek, teljesen felnőttek legyenek. És én is így örvendeztem magamban, mondom, hogy az élet olyan, amilyen. Elég ocsek. Tehát hiába, hogy voltam a Bahamákon, teljesült az álmom, hogy ott az egzotikus szigeten, meg szigetek között a jetskivel, a hatalmas sebességgel száguldoztam, sőt, még azt is elírtam, hogy nekem volt a legnagyobb sebességem a jetskivel, a Wave Runnerrel, és álmai munkája. Csoportokat vittünk a szigetek között ilyen Wave Runnerekkel, tehát ilyen jetskikkel, és ugye motorozás a vizen, tehát fú, ez a maximum, emberek. Addig is motoroztam, szerettem motorozni, mivel Istent nem imádtam, imádtam motorozni, és teljesült az álmom. De mégis megvolt nekem a jegyem Amerikába vissza, hogy üljek vissza arra hajóra, és nem kívánkoztam. Undorom volt. Hagytam, azt sem tudom, a jegyet hova tettem, nem érdekelt. Megvolt a jegyem vissza Amerikába, vízum meg minden. Nem érdekelt, emberek, nem kívánkoztam vissza egyáltalán. Az a sok színűség, amit én láttam ott a Bahamákon vagy a hajón, az szürkévé változott, emberek. Hogy lehetséges ez? Hát mindenki erről, én is erről álmodtam, elértem az álmomat. Mások is erről álmodtak, ők nem érték el. Én elértem. Nekem Isten megengedte. Salamonnak megengedte, hogy 1000 felesége legyen. Nekem ezt engedte meg. Elértem az álmomat, és egy nagy kukac az egész. Nagy szürkeség, egy monoton semmi. Perverz állatokkal. A hajón, ugye, akik teljesen bele voltak zuhanva a testbe, csak a húsért éltek, egymást nyalták, falták, férfiak, férfiakat, nők, nőket, össze-vissza mindenki mindenkivel. Ez volt a hajó, hajós élet. És ugye, hát kalandoztam, sokat láttam a világban, sokkal többet láttam, mint az átlag ember. Nekem Isten megengedte. Én letettem az életemet, nem terveztem nagyot. Ugye, tehát lemaradtam arról, hogy apa legyek, lemaradtam arról, hogy jó vállalkozásom legyen, lemaradtam arról, hogy legyen nyugdíjalapom. Tehát ugye valamit valamiért, vesztettem valamit és nyertem valamit. Amit nyertem, az sokkal színesebb volt, mint a legtöbb ember, amit valaha látott ezen a földön. És mégis odajutottam, hogy az egész egy hatalmas nagy szürkeség, egy monoton semmi, ismétlődés, és hát majd, hogy nem ugye az ember depresszióban, majd öngyilkosságba kergeti. Hát teljesítettem az álmaimot, tehát megéltem mindent, olyan jól éltem, ugye, olyan jól éltem, olyan jól paráználkodtam, megkaptam mindent, amit akartam. Hát akkor miért nem vagyok boldog, vagyis miért nem vagyok olyan teljesen boldog? Hát beteljesítettem az álmaimat, nem? Mégsem volt az. Nagy monoton semmi, ismétlődés, színusz az egész, nagy szürkeség. És egyszer csak, amikor hirtelen nem éltem semmi a nagyot kívül, nem utaztam, nem kalandoztam, nem beszélgettem emberekkel, nem paráználkodtam, egyszer csak kaptam olyan képeket, hogy hogyan lehetne szebb ez a szürke, homályos, monoton világ. És egyre több ilyen képet kaptam, egyre több ilyen képzeletet kaptam, és azon kaptam magamat, hogy az, amit én elképzelek, azt hittem, hogy én képzeltem el. Tehát hangsúlyozom, hogy itt még úgymond ilyen jó Istenben hiszek. Tehát ilyen, na, akármilyen jó Istenben, amilyen sikerült összerakni a fejembe. Tehát még mertem úgy is gondolkodni, hogy az én képzeletem messze felülmúlja a valóságot. És úgy is volt. Csak hogy az nem az én képzeletem volt, hanem az Úristen lopva már belehelyezte az igazság képeit az én elmémbe, és megörvendeztetett. Nagyobb örömöm volt abban, amit én kaptam a képzeletemben, mint abban, amit én valaha kaptam a valóságban, akár a Bahamákon, akár a Himalájában, a magas hegyen. Tehát amit a képzeletemben kaptam teljesen zéró pénzért, nem kell fizessek érte, tiszta ingyen, ajándékba, az sokkal több volt, mint amit én valaha tapasztaltam úgy, hogy az én életem, az én földi életem, az én bűnös földi parázna életem sokkal izgalmasabb és színesebb volt, mint nagyon sok embernek a földi élete. Amit más álmodott, azt én megvalósítottam, magyarul. És akkor itt a válasz a kérdésre. Itt a válasz a kérdésre. Mi van, hogyha nincsen menny? Mi van, hogyha a test halála után lesz egy nagy, hatalmas, nagy homály, megsemmisülés, kész vége mindennek? A képet elvágják, megsemmisülünk. Most nem beszélek arról, hogy ez így van-e, vagy nem így van. Beszélünk csak arról, hogy nincsen mennyország, nincsen túlvilág, sem pokol, sem menny. Akkor mi van? Akkor nem volt fölösleges az, hogy én mostanig képzelődtem, és kaptam képeket arról, hogy milyen lehetne a világ, hogyan lehetne jobb a világ. Hát emberek, azt kell mondjam, hogy nem volt fölösleges. Mert amit én megkaphattam a szívemben, azokat a képeket, az sokkal izgalmasabb volt, mint amit korábban megéltem a fizikai világban. Emberek, így is úgy is megérte. Tehát, hogyha a mennyország csak képzelgés volna, akkor is azt kell mondjam, hogy messze menően megérte. Tegyük fel, következő órában felborultam, meghaltam, hello, viszlát, goodbye. Nincsen mennyország. Akkor is el kell mondjam, hogy az én életem, az én föld életem gyönyörűséges volt. Főképp azok után, hogy a kalandokat nem kint jártam, nem a külvilágban jártam, hanem a belvilágban, a belső világban jártam. Sokkal, de sokkal izgalmasabb volt az én Istenben hívő életem, mint az azelőtti életem. Az azelőtti életem az ilyen monotonság, végeztem monoton munkát is, voltam katona, kötelező sorkatonaság, voltam parancsnok, voltam uralkodtam mások fölött, fölöttem is uralkodtak, próbáltam sok ilyen monoton, hiába való munkát, például csináltam jelvényeket, tehát minden gép, minden robot, mennyiségre csináltam, tehát Isten megengedte, hogy próbáljam ki azt is. Azt kell mondjam, emberek, hogy ahhoz képest, és most még mindig nem a mennyországról beszélünk, hanem csak arról, amit ugye kaptam a szívemben különböző képeket, ahhoz képest, amit én megéltem ebben az izgalmas és igencsak színes és sokoldalú életemben, Ahhoz képest minden egy hatalmas szürkeség volt és egy hatalmas homály. Ahhoz képest, amit én megélhettem a szívemben, miután az Úristenhez fordultam. Sőt, még mielőtt hozzáfordultam volna, amikor már ő hozzám fordult, és elkezdett engemet tanítani, és belehelyezte a szívembe ezeket a képeket, az én életem sokkal gyönyörűségesebb, dicsőségesebb, izgalmasabb és mozgalmasabb volt, mint amit valaha megéltem a fizikai valóságban. És az álmokról még semmit nem beszéltem. Ezek egyszerű képek, amikor ott vagyok az erdőn, a nagy hóban, egyedül sétálok, és jönnek ilyen flashek, ilyen bevillanások arról, hogy milyen lehetne az élet. És egyszerűen éreztem, hogy a szívem kiugrik a helyéről. Örömködtem. Azt, amilyen gyönyörűséges. Azt, amilyen vagány. Ez, hogyha meg lehetne valósítani, milyen szív volna. És örömködtem. Hiába, hogy a külső valóságban, amire Jézus azt mondja, hogy külső sötétség. Ezt én nem tapasztaltam. Nem tapasztaltam sem a városban, sem máshol. Viszont az én belső valóságomban tapasztaltam, és élénken éltek ezek a képek. És akkor jöttek az álmok, emberek. Fú, gyermekkoromban is kaptam álmokat, sokat repültem álomban, és tudtam, hogy az sokkal érdekesebb, sokkal izgalmasabb, mint a külvilág. Noha volt egy olyan probléma, annak is profétikus jelentése volt, hogy valahányszor felemelkedtem és repültem a levegőben, mindig attól tartottam, hogy össze fogok vegyülni az elektromos húzalokkal a levegőben. Tehát féltem azok fölé emelkedni. Volt nekem egy ilyen félelmem álomban. Tehát úgy repültem, és most is sokszor repülök álomban, viszont gyermekkoromban az elektromos vezetékek, azok a magas feszültségi vezetékek megakadályozták azt, hogy magasabbra szálljak. Ennek teljesen egyértelmű az üzenete mostan, a jelentése, ami nem más, mint az, hogy az elektromosság, a hamis fény, az illúzió megakadályozza, hogy az ember magasabbra szálljon. Meggyőződésem, hogy egy olyan ember, egy egyszerű földműves, egy paraszt, akit lenéz a világ, neki sokkal izgalmasabb az élete, mint a modern embereknek. Neki még vannak álmai Istentől. A modern embernek vannak álmai a sátántól. Műálmai, műanyag álmai. Tehát, és jöttek az álmok, jöttek a különböző kalandok, főképp miután Istenhez fordultam. Intenzíven kapjuk az álmokat. Tehát egész éjszaka Isten tanít, vagy elvisz különböző országokba. Sok mindent megmutat, sok mindent tanít. És amikor az ember álmodik, az épp olyan valóságos, mint a nappali valóság. Amikor az ember álmot kap, akkor senki nem gondolja azt, hogy ha ő most álmodik. Ritkán van ilyen, amikor az ember félálomban van, és az álom úgymond áthúz a valóságban. Vagyis az általunk valóságnak vélt életbe. És többször feltettem azt a kérdést, hogy gondolkozz el azon, hogyha álomban nem tudod azt, hogy álmodsz, épp olyan valóságos az álom, mint ez, hogy hallod azt a felvételt, akkor most honnét tudod azt, hogy te most nem álmodsz? Egyszerű kérdés. Gondolkozz el. Mi a garanciád arra, hogy most nem álmodsz? Szóval, amiket tapasztaltam, azok a képzeletek, azok a képek, azok sokkal izgalmasabbak voltak, mint bármi, amit kínált számomra a világ. Akár az egyetem, az iskola, amit mondtak a televízióban, amit láttam, mindennél izgalmasabb volt, amit én kaptam a képzeletembe, ajándékba. Tehát a mennyek országát már itt a földön megéltem, és azt kell mondjam, hogy sokkal izgalmasabb és mozgalmasabb életem volt, mint a legtöbb embernek, még úgy is, hogy nincsen mennyek országa, nem is létezik. Na de lásd, hogy létezik-e mennyek országa. Azt kell mondjam, tegnap az a megértés jött, hogy azt, hogy a mennyek országa létezik, a leginkább az ateisták bizonyítják. Az ateisták, a materialisták a bizonyítékai annak, hogy létezik a mennyek országa. Tudom, hogy hülyén hangzik, de figyelj meg, hogy logikus. Miért? Azért, mert a materialisták, az ateisták, a földhöz ragadt emberek, ők mindig azon törekednek, hogy valamit jól csináljanak, hogy jobban csinálják, még jobban csinálják. Tehát, hogyha az ember jobban akarja csinálni a dolgokat, bármi is legyen az, még ha ostobaság, hülyeség is az, az azt bizonyítja, hogy létezik a mennyek országa. Hát már az a gondolat, hogy ő jobban akarja csinálni, azt bizonyítja, azt igazolja, hogy van a jobb. Kell, hogy létezzen valami jobb. Az embernek a keresése, emberek. Igaz, hogy a legtöbb ember a matériában keres, a szemétdombon kutat, mint ahogy én is korábban. De az embernek a keresési ösztöne azt igazolja, azt bizonyítja, hogy létezik a mennyek országa. Ezt itt le is lehet zárni, ezt a kérdést, ezen a ponton. Pont. Le van zárva, nem? Az, hogy a materialista valami szebbet akar alkotni, valami jobbat akar alkotni, valami magasabbat, valami nagyobbat, valami tartósabbat, valami minőségibbet, azt igazolja, hogy létezik a mennyek országa. Tehát van jobb, és jobb, és jobb, és jobb. Tehát mindig van jobb, és jobb, és jobb. Ennek ellenére viszont azt tapasztalja, hogy a teste az öregszik, fájdalmak jönnek, derékfájdalom, tércfájdalom, ugye alázat hiányában, meg különböző fájdalmak, gyengül a teste, öregszik, megbetegedik is, megy a temetőbe, és végig kell nézze, hogy előtte jó néhányan kimennek a temetőbe, nagy törekvésben, hogy létrehozzák a jót és a még jobbat, egyszerűen kimennek a temetőbe. Tehát lehet, hogy jobban jártak volna, hogyha nem akartak volna semmit sem jól csinálni. Mert minél jobban akarja csinálni az ember a dolgokat, annál hamarabb megy a temetőbe. Legalábbis ezt tapasztaljuk, a precedensek ezt mutatják. Hangsúlyozom, emberek, a mennyek országának a létezését nem is a hívő emberek bizonyítják, a langyos hívők, akik nem vállalják fel a hitüket, nem osztják meg azt, amit kaptak Istentől, azokat az ajándékokat, azokat a kijelentéseket, azokat a megértéseket, nem is ők bizonyítják a leginkább, hogy van mennyek országa, hanem az ateisták, a materialisták, akik a matériában keresik a jobbat, és jobbra vágynak, és jól akarnak csinálni mindent. Az, hogy van szabadító, aki megszabadítja az embereket, kiszabadítja az embereket az ő rabságokból, az ő megkötözöttségeiből. Azt is a materialisták, a földhöz ragadt emberek, a szkeptikusok, az ateisták bizonyítják a leginkább. Miért? Azért, mert nézzünk körül Magyarországon. Magyarországon most mindenki szabadító, mindenki megváltó, mindenki messiás. Orbán Viktorral az élen. Tehát mindenki meg akar menteni mindenkit. Éppen ezt beszéltük tegnap a kedves barátommal, hogy ezek jobban meg akarnak menteni minket, mint Isten. Itt Romániában, Galac megyében a semmiért több ezer embert evakuáltak. Kényszer evakuálás történt. El kellett hagyják a házaikat, mert jön az árvíz. Közben nem jött semmi. Az ég adta világon egy kis, picike esőzés történt, és nem jött semmi komolyabb katasztrófa vagy árvíz. Viszont jöttek a megmentők, tehát mindenki meg akart menteni mindenkit. Azt mondja a barátom, hogy ezek jobban meg akarnak menteni minket, mint Isten. Tehát ez bizonyítja azt, hogy van megváltó, van szabadító, mert az embernek a gondolatában, hogy ha ez megfogant, akkor kell léteznie, nem? Sőt, az ember azt próbálja csinálni, hogy akkor ő megszabadítsa az ő embertársát. Kiszabadítsa, vagy megváltsa, vagy megszabadítsa az ő embertársát. Az, hogy ez nem működik, az egy dolog. Hát tapasztaljuk azt, hogy nem működik. Galac megyében több ezer embert megszabadítottak a semmitől. A semmitől. Mert a vihar, amit a tudósok is megjövendőltek, ugye megjósoltak, a varázslók azt mondták, hogy az elmúlt 20 esztendő legnagyobb vihara fog következni Romániában. És nem lett semmi. Ezáltal is Isten megmutatta, hogy őt nem lehet átverni, őt nem lehet kiszámítani. Megmutatta azt, megerősítette azt, hogy ügyeljetek, emberek, mert a vihar, a katasztrófa, az ítélet, az igazi, akkor fog jönni, amikor senki sem lesz felkészülve arra. Ezt mondja a mindenható Isten. Szóval tehát az ateisták, a földhöz ragadt emberek, a szkeptikusok azt bizonyítják, hogy van mennyek országa, van szabadulás, van szabadítás. Mert hogyha nem volna szabadítás, az ember nem akarna megszabadulni. Így van-e? Nem akarna senkit sem megszabadítani. Orbán Viktor a gumicsizmáival nem menne homokzsákokat letenni a Duna partjára. Tehát hiszünk mi a szabadításban, tudjuk, hogy van szabadítás. Az, hogy rossz helyen keressük, haldokló embereknél keressük a szabadítást, az egy más tál tészta, mert ez történik. A hitetlen világban, ahol az emberek nem ismerik a teremtőjüket, a szabadítást embereknél keresik. Olyan embereknél, akik napról napra egyre öregebbek, egyre gyengébbek, egyre betegebbek és egyre szerencsétlenebbek. Tőlük várjuk a szabadítást. Mint ahogy itt Romániában, Galasz megyében az emberek emberektől várták a szabadítást, akik megszabadították őket a semmitől. De amikor a valami lesz, a katasztrófa be fog következni, akkor majd nem lesz hirtelen szabadító. Félő, hogy akkor majd hirtelen nem lesz szabadító. Egy sem. Sőt, nem, hogy félő, hanem biztos, hogy így lesz. Ezt mondja Isten prófétája, Isten apostola, Jézus Krisztus és Isten gyermekei ezt mondják. Hogy ügyeljetek emberek, mert amikor valódi veszély lesz, akkor nem jön semmilyen szabadító kívülről. Sem egy parlamenti képviselő, sem egy polgármester, sem egy katona, sem egy politikus, nem lesz ottan az ég adta világon senki. A valódi veszélyben, ami Istennek az ítélete erre a világra, nem lesz szabadító. Ha te nem ismerted meg a valódi szabadítót, Jézus Krisztust, a megváltót, aki kifizette a váltságdíjat a bűneidért, ő fizetett az ő áltatlan vérével, hogy ne kelljen te fizessél a bűnös lelkeddel, a bűnös véreddel. Tehát emberek, teljesen egyértelmű. Egyértelmű. Tehát, hogyha maga az a hit, az a reménység, hogy van jobb, és van szabadabb, tehát van jobb, és van szabadabb, azt igazolja, hogy létezik a mennyek országa. Mert másképp az embernek a fejében ez a gondolat nem fogadna meg, hogy csináljuk jobban, építsünk egy jobbat, vagy legyünk szabadabbak, szabadítsuk meg magunkat. Ezek a gondolatok az ember fejében azt igazolják, hogy van egy olyan állapot, ami jobb, mint ez. És van egy olyan állapot, ami szabadabb, mint ez. A kérdés csupán az, hogy az ember a jobbat hol keresi, és a szabadabbat hol keresi. Én nektek elmondtam, hogy még Isten nélkül is, úgyhogy nem ismertem a Bibliát, nem ismertem Jézus Krisztus szavait, tanításait, nem volt szembesülés a bűneimmel, tehát jóformán semmi nem volt, még úgy is sokkal többet kaptam belül, mint kívül. Többet kaptam belül, mint kívül. És akkor ezen kívül nyilván ugye mi folyamatosan bizonságot tettünk. Kedves barátaim és más bizonságtevők is bizonságot tettek arról, hogy tanítja őket Isten. Milyen csodákat tesz velük Isten, milyen jeleket, tehát kézzel fogható jeleket tesz a mindenható Isten. És ezek olyan dolgok, ami megcáfolhatatlan. Tehát amiről beszéltünk, megtörtént. Ellenőrizhető módon megtörtént. Tehát csodákat és jeleket tett a mindenható Isten. Nem beszélve arról, hogy vannak álmaink. Nincsen szükségünk az amerikai álmokra, a televízió kínálta amerikai álmokra, mert egész éjjel az Úristen álomban tart, és mutatja nekünk az ő országát, ad tanításokat, persze szembesít a bennünk lévő bűnökkel, mocsokkal, és megad mindent azért, hogy minket felkészítsen arra, ami eljövendő, mert a mennyek országa. Létezik, emberek, létezik. A mennyek országából kapták a gyógyulást azok, akik kapták, akik hallották a mi beszédünket, és olyanok történtek, hogy főképp a Covid-ban Isten angyalai nagyon intenzíven dolgoztak, hogy amikor hallották a mi beszédünket, és hittek annak, még olyanok is, akik felvettek több vakcinát, Isten meggyógyította őket. Hallgatták azt, amiről beszélhettünk, amit mondtunk, és közben ajándékba, kérés nélkül a mindenható Isten megadta nekik a testi gyógyulást. És ezen felül megadta a lelki gyógyulást, a lelki tisztulás ajándékát. És akkor most elmondanék egy álmot, amit nem én kaptam. Csak hogy lássátok, hogy az Úristen hogyan bánik az ő gyermekeivel, hogyan örvendezteti meg az ő gyermekeit. Most képzeld el, hogyha valaki ezt meg kellett volna élje, mint Indiana Jones például, ugye, hogy nagy kalandok, expedíciós, pénz, arancs, gyilkosság, minden. Ha valaki ezt meg kéne élje élőben, az rengeteg pénzbe kerülne. Tehát ugye ebből az következik, hogy hogy a kaland itt földi értelemben a gazdagok kiváltsága. Akinek van suskája, az éli a kalandot, egy picivel izgalmasabb az élete, mint a legtöbb embernek, de annyi. Ha nincsen pénz, akkor viszlát, vége a kalandnak, vége az izgalomnak, vége a mesének és vége mindennek. Ezzel szemben az Úristen naponta, tiszta, ingyen, ajándékba, egész estétől egész reggelig adja a kalandokat, nem csak a kalandokat, adja a csúnyát is, a jót is, mert tanít, azt próbálja a lelkünket teljesen átformálja, megtisztítsa, tiszta ingyen, és épp olyan valóságosnak tört éljük meg, mint hogyha valóságosan ráülnénk egy hajóra, befizetnénk egy ilyen földkörüli útra, olyan valóságosan éljük meg. Annyi különbséggel, hogy ez teljesen ingyen van. Teljesen ingyen. Nem kell megdolgozni érte. Ajándék. Azt az álmot kapta a kedves barátom, ma reggel küldte el, hogy szerveztem valamiféle expedíciót. Elhitettem az emberekkel, hogy van valami kincs, amit meg lehet találni, pontosan, mint az Indiana Jonesban. És néhányan elhitték azt, hogy van ilyen kincs, az a kincs létezik. És csatlakoztak a csapatomhoz, hogy ezt a kincset megkeressük, együtt megkeressük. És úgy látta, hogy összesen 7 voltunk. Meg volt szervezve a csapat, és volt egy terv. Egy terv, ami működött a kincs megtalálására. És ezt a tervet követve 6 ember elindult megkeresni a kincset. És azért 6 ember, mert én azt mondtam nekik, hogy én most nem jövök veletek, mert nekem dolgom van máshol. Tehát én magukra hagytam azt a 6 embert. És feltűnt a kedves barátomnak, hogy amikor az államnak az elején, amikor beszélgettem, egyeztettünk a 6 emberre, összesen 7 voltunk, hogy mi a terv, hogyan kéne azt a kincset megtalálni, hol keressük, és így tovább, és így tovább. Akkor én zöld kendőben voltam. Érdekes módon a kendő most valóban zöld, ilyen zöldes, sötét zöldes színe van a kendőnek, amit viselek. Amit ajándékba kaptam a kedves barátomtól. Kösz szépen, Anna, a kendőt. És zöldes kendőben voltam, és magukra hagytam ezeket az embereket. Ők magukra mentek, hát magukra, nélkülem mentek egészen pontosan 6, hogy megkeressék ezt a kincset. És azt láthatta a kedves barátom, hogy egy ilyen kőszikla barlangba bementek, és akkor úgy működött minden szinten, mint az Indiana Jones filmekben. Isten ilyen mókás álmokat ad néha az ő gyermekeinek, hát hisz úgy kezeljük őket, mint gyermekeket. Tehát meséket ad, és mesékkel tanítja, pontosan, mint Jézus is, példabeszélekkel tanítja az ő gyermekeit. A barátom amúgy is ilyen típusú ember, szereti az ilyen kalandokat, az ilyen kalandos dolgokat, az Indiana Jones-t. Hát akkor miért ne adna Isten neki ilyen álmot? És nem hogy neki, hanem nekem. Mert ő ezt az álmot elmondta, de egy kukkot nem érted belőle. Miért? Az én ezt az álmot valójában nem ő kapta, hanem én kaptam. Úgy volt kedves a mindenható Istennek, hogy általa adja ezt az álmot. Persze ő is kapta, mert ez a megértés számára is épp olyan fontos lehet, mint számomra. Maga az álmnak a magyarázata. Tehát akkor mondjuk azt, hogy ezt ő kapta, és én kaptam. Mi kaptuk. Az kapta ezt az álmot és ezt a megértést, aki megértheti, aki szívesen fogadja, aki beveheti, az kapta ezt az álmot. Szóval 6 elindulnak, hogy megkeressék a kincset a terv szerint, és hát elvileg az történt, hogy egy ilyen barlangba, egy ilyen sziklás barlangba ott valami követ megnyomtak, és akkor egy ilyen lift előkerült, abban a liftbe be kellett lépni, de közben volt egy hölgy, egy lány, és ott volt édesanyám is az álomban egyébként, és volt egy lány, aki megtudta, hogy hol van ez a kincs. Ez a lány megtudta, hogy hol van ez a kincs, elrejtve. És a lánynak a terve szerint 5 beszálltak a liftbe. Tehát valamit az a lány nem szállt be a liftbe, legalábbis így látta a barátom. Tehát megtudta, hogy hol van a kincs, de a liftbe nem szállt be, és ott volt édesanyám mellett. Ezt látta álomban. És akkor megjelentem én is, de immár kék kendőben, nem zöld kendőben, hanem kék kendőben. És hát próbálta ő ezt megfejteni így a Google segítségével, a fenevad segítségével, ami nem volt egy jó húzás, de nincsen semmi gond. Tévedett ő is, én is, sokat tévedtünk. Az Úristen arra, azokra a képekre, amiket ad nekünk, ő adja a megfejtést is. Tehát nem kell vele menni sem a Google-be, sem a misztikába, sem a fenevadhoz, sehova tanácsért, mert Isten adja a megértéseket. Ahogy mondja Pál apostol, egyik kapja a kijelentéseket, ugye a nyelveken szólást, a példabeszédet, és a másik kapja a megértést, vagy pedig fordítva. Megjelentem én kék kendőben, és végül hát a lényeg az volt, hogy a kincset azt megtalálták, megtaláltuk, és hát valami ilyesmi, itt a vége, fuss el véle. Itt a vége, fuss el véle. És akkor most elmondanám az álom jelentését, amit kaptam a mindenható Istentől, gondolkodás nélkül, így valósággal, így ahogy ő kapta az álmot, hogy befolyt az ő elméjébe, az álom átjött a fizikai valóságba, úgy kaptam én a megértést, és leírhattam neki is, hogy mit mutatott a mindenható Isten. És persze ez nem csak rólam szól, nem csak az én családomról szól, hanem róla is szól, és mindenkiről, aki ezt megérti és komolyan veszi. Mert amikor ő kap valamit, az enyém is, mert mivel ő az én barátom, utitársam, ha én kapok valamit, az az övé is. Közben itt Tibor írja, hogy gyermekkoromban többször ránk szóltak, hogy ne képzelegjünk. Pedig ezt tartott meg ebben a hazugságra épített világban, amit folyamatosan erőltettek ránk. A gyermekies elkületben pontosan? Tehát meg volt nekünk tiltva a képzelgés, ami valójában nem képzelgés volt, hanem Istennek az üzenetei, hogy gyermekem, várlak, ne felejtsd el, hogy várlak. Ne rájuk figyelj, te figyelj befele. Figyelj befele, mert hozzád szólok bentről, szólok hozzád, és nem kintről, nem a képernyőkről. Még a bizonyságtétel, amit kaptok a kiáltó szó által, még az sem egy teljesen tiszta csatorna emberek. A külső bizonyság az arra van, hogy az ember bemenjen a belső szobájába, és ottan kívánja meghalani Istent, fohászkodjon addig, amíg a mindenható Isten szól hozzá az ő belső szobájába. És igen, a gyermekek képzelektek, ők kaptak álmokat, de ez tilos volt. A felnőttek irigyek voltak, hogy gyermekem, ne álmodozz, gyere inkább dolgozz te is. Csináld azt az unalmas monoton munkát, amit én csinálok, hogy te is váljál unalmassá, monotonná és szürkévé. Még mielőtt kifejteném az álmot, elmondok egy érdekes történetet nektek, mert az Úristen a szívemre helyezte, hogy ezt is osszam meg veletek. Tehát elmondtam azt ugye, hogy odáig jutottam, hogy amit én kaptam képzeletben, látásokban, amikor egyedül voltam az én belső szobámban, az sokkal, de sokkal több volt, mint amit valaha tapasztaltam, még úgy is, hogy nekem egy viszonylag érdekes és mozgalmas és izgalmas életem volt. És sokszínű életem volt. És egy alkalommal az Úristen megengedte azt, hogy ezt a képzeletet megvalósítsuk. Nem csak én voltam, többen voltak, viszont a terv maga, az elképzelés, az tőlem származott, az én fejembe jelent meg, és így született meg Gyergyóban az ajándéknapok. Az ajándéknapok. Tehát elképzeltem, kaptam ezeket a képeket, ugye képeket kaptam az atyától, hogy milyen lenne, hogyha mindenki önzetlenül csinálná azt, amit csinál, nem akarna pénzt keresni, nem akarna sem meggazdagodni, hanem egyszerűen, amilyen neki van, amit ő dolgozott, amit ő csinált, annak a gyümölcsét örömmel és jókedvel, díjmentesen ajándékba megosztja embertársaival. És ebből alakult ki egy utcazene fesztivál szerűség Gyergyóban, ahol nagyon sok résztvevő volt, viszonylag sok volt, nem csak Gyergyóból, nem csak a Bagosi Brothers meg a társai, hanem voltak mások is külföldről, Magyarországról, más városokból, és jöttek ezért az eszmeiségért, hogy ez ajándéknapok, hogy mindenki, amilyen van, azt ajándékba adja, és jöttek. Zenészek önként zenélgettek, a város különböző pontjain, minden pontján muzsikálgattak, és ajándékba adták az ő dalukat az járókelőknek. És volt olyan is, hogy csatlakoztak ez a dologhoz, ez a jelenséghez helyiek azáltal, hogy a zenészeket elszállásolták tiszta ingyen. Mások tiszta ingyen adtak ételt. Több száz szilvás gombóc, több száz kötelékes káposzta. Ezúttal is köszönjük a kedves ajándékozóknak. Tehát bőségesen volt minden. Ajándékba, svédasztal, zakuszka, kolbász, minden volt emberek. Minden. És egyszerűen csak arra volt szükség, hogy valahol a szikra begyúljon. És begyúlt. Dicsőség a mindenható Istennek, begyúlt a szikra, És elindult, és az emberek örömüket lelték abban, hogy ajándékozhattak, és a végén azt köszönték, hogy részt vehettek. Pedig nem kaptak semmit, én nem fizettem nekik sem más, hanem mindenki azzal maradt, amit adott. Tehát mindenki azáltal vált gazdagabbá, amit adott. Ez valóságosan megtörtént. A félvilágot beártam, én ilyent sehol nem láttam. Ezt nem kellett utánozni, majmolni senkitől. Ezt adta jóságos Isten akkor, ezt helyezte bele a szívembe, és egy néhányan ezt csatlakoztak, és jöttek emberek hívás nélkül. Kérdezik, hogy te mit csináljunk? És mondtam, te, én nem tudom, mit csinálj. Belülről kérdezd meg, valahogy így fogalmaztam, hogy te érezzél rá, hogy hol van a te helyed. Érezd rá, hogy hol van a helyed, mit tudsz te csinálni. És az, aki nem tudta, hogy mit kell csinálni, végül azt csinálta legtöbbet. Mert ő is befelé figyelt, és megtudta, hogy hol van az ő szerepe, hol van az ő helye ebben az egész jelenségben. És ezáltal az Úristen bebizonyította azt számunkra, de hangsúlyozom, akkor én nem ismertem a Bibliát még, Isten engemet ismert, ő engemet tanított, belülről alakított, és kaptam az ilyen ötleteket és kijelentéseket, de akkor még nem ismertem a Bibliát. Tehát nem tudtam, hogy ki az Isten, aki ilyen tud művelni. És megvalósult az, hogy tényleg az egész város felbojdult, az egész városban megindult a vérkeringés, volt vidámság, jöttek kis asszonykák, sütöttek süteményeket, csokoládét, és mindenki, és megkínálták a zenészeket, a járókelőket, tehát mindenki ajándékba adott mindent. Bárkinek bármilyen volt, kézművesség, zene, hegedű, gitár, ének, dob, minden, ajándékba volt minden. Az elszállásolás ajándékba volt. A kis szilvapálink, ami oda bekerült közéje, az is ajándék, minden ajándékba volt. Minden emberek is tényleg gyönyörűséges volt. Tehát azt kellett mondjam, hogy földi értelemben azok után, hogy beártam a félvilágot, a legszebb élményem ez volt. Ez nem Amerikában volt, nem Indiában volt, hanem Gyergyóban volt. Teljesen ingyen, zéró pénzből ez megtörtént. Csak hogy lássátok, hogy az, amit Isten ad képzeletben nekünk, az megvalósulhat-e vagy nem? Hát ha tiszta a szándék emberek, minden további nélkül megvalósulhat. Amint a mennyben, úgy a földön is. Viszont ennél is sokkal többet adott a mindenható Isten. Tehát az, hogy tényleg fizikai értelemben a legnagyobb csoda az volt, hangsúlyozom, fizikai értelemben, mert nagyobb csoda történt ennél, mint ez. Fizikai értelemben a legnagyobb csoda az volt, hogy a barátom, akiről két orvos azt mondta, hogy megvakult, és hogyha Londonig megy, akkor sem fog soha többé látni. Ő, amikor hallotta az evangéliumot, egyszerűen csak úgy mondtam játékosan, jókedvel, ők meg jókedvel fogadták, anyukám meg felszolgált nekik valami kis vacsorát, jó volt a hangulat. Örömmel fogadták azt, amit én beszéltem nekik, és korábban is, amit beszélhettünk a kedves barátommal nekik a mennyek országáról. De ez alkalommal, amikor kijöttek az erdőre, és beszélte nekik az evangéliumról, és ők örömmel fogadták, lement a nap, sötétség lett, a barátom megérett, hogy akkor vajon fog-e látni, hogy hogyan megy ő majd haza, félszemmel. És amikor kiment a főútra a házunktól, Isten visszaadta látását teljes mértékben. Tehát fizikai értelemben a legnagyobb csoda ez volt. De úgy mindent egybevetve és mindent figyelembe véve a legnagyobb csoda nem ez volt, emberek, hanem az, amikor láttam embereket meghalni a hazug képmutató bűnös életüknek és feltámadni lélekben. A legnagyobb csoda ez volt, emberek. Jézus pedig azt mondja, hogy ha ti hisztek, nagyobb dolgokat fogtok cselekedni, mint én. És hát az embernek eszébe jut az, hogy de hát Jézus, te azt mondtad Lázárnak, hogy jöjj ki. Ő pedig kijött a sírból. Mi lehetne nagyobb csoda annál, hogy valaki egy négy napos büdös hulla feltámad? Ez, emberek, hogy valaki lélekben feltámad. És az Úristen megadta ezt az ajándékot is nekem, és másoknak is, hogy láttunk embereket feltámadni a lelki halálból. A halott lelkek feltámadtak, megelevenedtek, kikeltek a sírjaikból, a testi üzemmódból, a földhöz ragadt biorobot üzemmódból, a zombi üzemmódból. Láttunk embereket feltámadni. Dicsőség az élő Istennek, és dicsértessék a Jézus Krisztus mindenért és minden cselekedetünkkel és minden szavunkkal. Mert az ő érdeme minden. Szóval, amint a mennyben, úgy a földön is, tehát hatalmas csodákat tapasztaltam, hogyha ebben a momentumban meghalnék, és nem létezne mennyek országa, mint ahogy Isten mondja, hogy létezik, mint ahogy Jézus mondja, hogy létezik, mint ahogy ő mutatta, hogy létezik, ez a földi lét semmi ahhoz képest. De hogyha az nem is létezne, el kell mondjam, hogy a leges, legszebb életem volt. De nem azáltal, amit fizikailag megéltem, hanem azáltal, amit én megélhettem lélekben, amikor Isten kezdett tanítani. És akkor most, mint az amerikai filmekben, visszagurok az álomhoz, hogy elmondjam az álomnak a megértését, amit kaptam a mindenható Isten kegyelméből. És olvasom azt, amit leírhattam a kedves barátomnak vázlatszerűen. Ennek az álomnak az első részét megkaptam. Az a címe, hogy elvittek katonának. Akit érdekel, hallgassa meg, kiáltószó.hu, elvittek katonának. Ezeket kaptam most. A kincs, mert ugye egy kincset kerestünk ebben az álomban, a kincs a szántóföldben elrejtett kincs, amiről beszél Jézus. Azt mondja, hogy a mennyek országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet az ember megtalálván, afelett való örömével, hogy megtalálta azt, megy és megszabadul minden kincsétől, eladja minden kincsét, semmihez nem ragaszkodik, semmihez. Megszabadul minden kincsétől, hogy megvegye azt a szántóföldet, ahol az igazi kincs van. A mennyek országa van, az élet szava, a szántóföldben eredett kincs, az élet szava, Isten igéje. A szántóföld jelentése ebben a példázatban, a szántóföld az nem más, mint a felszántott szív, amely fel van szántva a szenvedések által, a fájdalmak által, a bűnökkel való szembesülés és bűnbánat által. A tenger, a népek tengere, a tömegszellem, mert ugye ő azt látta, hogy a tenger alján van a kincs. Tehát a lifttel, ahol a szikla, a kő lifttel lementek és befolyt a víz, de hát ugye álomban minden lehetséges, lementek a tenger fenekére, lementünk a tenger fenekére, a tenger aljára. A tenger, a népek tengere, a tömegszellem, ami valójában rárakódott az igazságra, aminek a magvát az Úristen belénk rejtette el. Le kell menni hát a tenger aljára, mert a szívünk ott van a népek tengerének az alján. Tehát a szívünk a népek tengerének az alján van. A népi hiedelmek, emberi gondolkodás tömegszellem alatt. A tömegszellem alatt. Ott van a mi szívünk. Ezért kellett lemenni ebben az álomban, a tenger aljára, mert a tenger a népek tengerét, a népi hiedelmeket, a hitetlenséget, a félelmeket jelképezi. Ez a tenger jelentése, emberek, ebben az álomban. Oda kellett lemenni, a tenger aljára. Mert ott van a mi szívünk, a mi szívünket belepte a tenger, emberek. Érthető, amit mondok? A mi szívünket, a mi emberi gondol, a mi gyermeki lelkünket belepte a tenger, a népek tengere, a sok hazug hiedelem, a sok hazug tudomány, a sok hazug misztikus tudomány, a New Age, a vallások. Ez mind belepte a mi szívünket, tehát le kell menni a tenger aljára. És többen indultunk egyszerre az igazság megkeresése útján. Ebben az államban ugye heten indultunk, de először kint kerestük. Először az igazságot mindenki kint keresi. A zöld kendő ugyanaz, ami az én álmomban a katonaruha. A zöldek, ugye, mert az álomban, abban az álomban, hogy elvittek katonának, két sereget láttam. A zöldeket, csak kékeket. A zöldek az a miniszter úr apereri nacionale, ugye, a honvédelmi minisztérium, ugye, akik a külsők ellen harcolnak, a külső ellenség ellen harcolnak, és a kékek viszont a belügyminisztérium, a rendőrség és a csendőrség. Egyik a külügy, és a másik a belügy. A külügyhöz tartoznak a zöldek, ugye, és a belügyhöz a kékek. Ő azt látta, ugye, álomban, hogy először zöld kendővel voltam, utána pedig elmentem, magukra hagytam a többieket, és kék kendőt vettem magamra. Tehát a külügyből, a külső háborúkból átváltottam a belső háborúba, a belső harcokba, ugye. Erről szól az álmom. Tehát a kék kendő ugyanaz, mint az én álmomban, a kék katona ruha, a belügyisek, akik az országon belül dolgokat rendezik, rendőrség, csendőrség, stb. Először zöld kendőben harcoltam, avagy kívül, azután pedig kék kendőben harcoltam, tehát belül. Ez a rendje az igazsággal való ismerkedésnek, hogy először a boldogságot is az ember kívül keresi, a jót is kívül keresi, a mennyek országát is kívül keresi és kívül építi. Ezek a zöldek, ugye? Én az államban azt kaptam, hogy akik a zöld seregbe csatlakoznak, azok ezekben az időkben fennáll a veszély, hogy el fognak veszni, meg fognak halni. Akik kint akarnak harcolni, és nem bent, fennáll a veszélye, hogy el fognak veszni. Hallgass meg azt a felvételt, nagyon kemény felvétel, hogy elvittek katonának. Édesanyám mellett pedig a valóságban, hát a húgom van, aki ugye ő is sok harcot vívott, hát belül is, kívül is, de Isten kegyelméből megkapta lehetőséget arra is, hogy a harcot belül vívja meg, Isten kegyelme által, ne kint vívja meg a harcot, ne kint hibáztasson embereket, hanem belül lásson meg mindent, és kérje Isten segítségét, hogy szembesítse őt a bűneivel, a benne lévő dolgokkal, amelyek elválasztják őt Istentől. Tehát a külügyből át kell menni a belügybe. A zöld ruhát le kell vetni, a zöld kendőt le kell vetni, és fel kell venni a kék kendőt, ami jelképesen a belső háborút jelenti, a belső harcokat jelenti. Tehát ő van édesanyám mellett a valóságban. Ezt a barátom nem tudhatta, nem tudja, nem tudta, mégis álomban Isten neki ezt mutatta, hogy édesanyám mellette volt, és ő noha ő látta, ő megtudta, hogy hol van, ő megtudta, hogy hol van a kincs. Megtudta, hogy hol kell keresni, ő megtudta, hogy hol van. És öten elmentek, hogy lementek a tenger aljába. Tehát lementek a minden emberi gondolkodás alá, a szívünkre rárakodott emberi gondolatok, félelmek és tanok és minden alá. Jó mélyre kell ásni, hogy bemenjen az ember az ő szívébe, mert ott van, az van felszántva a fájdalmak által, csalódás által fel van szántva, és oda van elrejtve a mennyek országa, a kincs. Ebben az államban a kedves barátom azt láthatta, hogy ő nem szállt be Lichtbe, noha tudta, hogy hol van, még nem szállt be. Hát őszintén remélem, hogy be fog szállni, hogyha még nem szállt be a Lichtbe, és le fog menni a tenger aljára, hogy teljesen megszabaduljon, meglelje a kincset, és legyen teljes az ő öröme. Ez persze ebben az államban a húgomat mutatta, mint mondható Isten, de ez rám is vonatkozik, rád is, és mindenkire, aki ezt a lépést nem tette meg, vagy pedig felszínesen tette meg, ugye, mert én is át kellett öltözzek, át kellett vegyem a zöld kendőt, le kellett cseréljem kék kendőre, be kell menni a szívbe, a szív pedig a tenger alján van. A szívünk a tenger alján van, a népi hiedelmek, a népi babonosságok, az emberi gondolatok, az emberi hazugságok, az emberi misztikus tanok, az emberi tudományok alatt van. Az mind rá van rakodva a mi szívünkre. A szívünk, a tenger, a népek tengerének az alján van jelképesen. Oda kell lemenni a lifttel. Tehát a népek tengerének alján és a tenger vize pedig minden, amit mi valaha kívülről emberektől hallottunk. Tehát a tenger vize a népek tengerét jelenti. A tenger vize pedig minden, amit valaha a kívülről emberektől hallottunk. Emberi elméletek, gondolatok, tanok, félelmek, tervek, filozófiák, misztikus tanok. Csak rák, ugye? Csak rák. Csak rák, ugye? Ami rákot okoz. A hazug gondolatok, amik rákot okoznak, amelyek az önmegváltásba viszik az embert, és rákot okoznak, mert a rákos sejt is önmegváltó, a rákos sejt is önmagában hisz, felzabálja a környezetét, saját magára gondol, ezáltal elzárja magát a szervezettől, és elkezd szaporodni, és megöli az embert. A rákos sejtek megmutatják, hogy milyen az önmegváltó ember, az önmagát szerető ember, az önmagára gondolkodó ember, az önmagában bízó ember, az önmegvalósító ember, és így tovább, és így tovább. Ez a rákos sejt. Hát ez az államnak a megfejtése, amit kaphattam a mindenható Isten kegyelméből. Én nem hiszem, hogy ezt tovább kell magyarázni, tovább kell csűrni, csavarni. Ha valaki nem akar hinni a mennyek országában, az ő dolga, az ő baja, hallotta a hírét, az teljesen biztos, hogy ítélet következik. Folyamatosan arról beszélünk, hogy nagyon intenzíven történik a szétválasztás, és épp a napokban is hallottam egy olyan esetről, hogy egy házba bement Istennek a szava, Isten országa, és az egyik fél örömmel fogadta, szívesen fogadta, a szívébe fogadta a kincset, befogadta a szívébe, és megtelt, Isten meg is gyógyította, betegségből meggyógyította, fizikai betegségből meggyógyította, és lelkileg is gyógyította, Isten gyermekévé vált, de a másik fél nem akarta befogadni. Ellenkezett. A másik fél az ő saját gondolatához ragaszkodott, a földiekhez, az anyagi kincsekhez, és az a másik fél felakasztotta magát emberek. És sok ilyenről hallottam. Van egy nagyon kemény román bizonságtétel a YouTube-on, azt is érdemes meghallgatni. Az a címe, hogy Precul Scump Alnias Kulturi. Tehát az engedetlenségnek a hatalmas ára, amiben a nő elmondja, hogy hozzáment egy parázna férfihoz, aki elvált ember, és sokat szenvedtek, hiába próbálták őt lebeszélni, az ő testvérei, a gyülekezeti társak ugye mondták, hogy ez nem jó, mert szembe mész Istennel, ő nem hitte. És hozzáment a férfihoz, mert szép szemei voltak, és kedves volt meg minden, de ahogy megtörtént az esküvő, utána jött a katasztrófa, a háború, a civakodás, a verekedés, a bántalmazás, ütötte, verte még úgy is, hogy ő várandós volt gyermekkel, úgy is kínoszta. De ő belátta, hogy tévedett, nem hagyta ott a férfit, hanem imádkozott érte. És Isten próbálta megmenteni ezt a férfit sokszor, nagyon sok jelt adott neki, de nem akarta a szívét fellágyítani. Hiába az asszony imádkozott érte, egyszerűen az ő szíve nem lágyult fel. És végül pedig elveszett az ő hiúságának az egyik eszközét, ugye ami a szeme volt, egyik szemét elvesztette, és utána még jobban belement az alkoholizmusba, végül pedig felakasztotta magát, megölte magát ő is. Ügyeljetek, emberek, ítélet van. Az Úristen megmentett téged, megmentett engem, megmentett többször is, de el fog jönni az a pont mindannyiunk életében, hogy azt mondja az Úristen, hogy ha neked nem kell a mennyek országa, nem kell az igazság, akkor átadlak az ördögnek, akkor menjél vele. Ügyeljetek, emberek, mert az ítélet az van, az elkezdődött, folyamatosan van, a szétválasztás folyamatosan történik a világ minden pontján, Amerikában, Gyergyóban és mindenhol. És a szétválasztás a szívünkben történik elsősorban, mert az Úristen a szívünkben szétválasztja a konkolyt a búzától, és szembesít a bűneinkkel, de meg is bocsátja bűneinket, hogyha mi hajlandók vagyunk szembesülni azzal, hogy minket mi betegít meg, úgy testileg, mint lelkileg. Isten kiveszi azt belőlünk, és megbocsátja, messzirehajtja mi bűneinket, hogy mi támadjunk fel teljes mértékben. Váljunk lelkivé, váljunk az ő gyermekeivé, és lássuk meg a mennyek országát. Aki megérthette, megkérem szépen, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.